Ennek a konferenciának, amely vasárnapig tart, az a célja, hogy imádkozzunk, és persze dolgozzunk is azért, amit életnek hívunk. Az a célja, hogy abból az 55 országból, ahonnét érkeztek vendégek, előadók, hallgatók, kapjunk híreket arról, hogy az azott országokban mi történik az élettel, a családdal, a férfi és a nő legszentebb feladatával, a család alapításával, a gyerekekkel, és adjunk tanácsokat arra nézve is, hogy hogyan lehet az életet védeni, mert sajnos hosszú-hosszú évtizedek óta nagyon időszerű ez a kérdés, és fájóan szükség van arra, hogy erről elmélkedjünk, és persze cselekvési taktikákat is próbáljunk magunknak meghatározni.
Ki szervezte ezt a nemzetközi összejövetelt?
A legnagyobb katolikus életvédő szervezet, a Human Life International, akik Amerikában dolgoznak, persze a világ minden táján ott vannak munkatársaik és segítőik, én magam is magyarországi csoportnak az igazgatója is vagyok, és hát ők hozták azt az áldozatot, hogy ezt a 400 embert imával és cselekvéssel hozzák össze az élet érdekében.
Abortusz, eutanázia, transgender kérdés, ezek a legnagyobb kihívás az élettel szemben. Hogy lehet ezt összeegyeztetni az Isten képére és hasonlatosságára alkotott emberrel?
Tulajdonképpen pontosan ez a célja azoknak az előadásoknak, amelyek itt a listán szerepelnek, hogy hogyan is néz ki az a bizonyos keresztény humanizmus, és hogyan néz ki az a bizonyos embertelen úgynevezett humanizmus, ez hogyan áll egymással szembe, mik azok a pápai útmutatások, amelyek mentén ebben a mondjuk ki ördögi világban el lehet kezdeni életvédőnek lenni, akár úgy, hogy az ember a saját családjában képvisel ezeket az elveket, mert hiszen az egyik üzenete az, hogy az életvédelem a családon belül kezdődik.
Éppen a család fogalma az, amit nagyon sokan szeretnének újrafogalmazni.
Igen, hát a család fogalmat meg is próbálják újrafogalmazni, és ennek a legfőbb célja az, hogy Istent, a teremtőt továbbra is detronizálják, megfosszák attól a hatalomtól, amit eddig tulajdonítottunk neki, hogy ez egy szent erő, amely szent erőnek át kell hatni a férfit és a nőt, az egész társadalmat, és ennek a szent erőnek a szövetségét köti meg ugye a férfi és a nő a házasság keretében. Persze az is kihívás, hogy ebben az esetben, amikor egy súlyos eltolódás mutatkozik az embertelen attitűdök irányába, akkor mondjuk azok a szakmák, amit például az orvoslás, milyen módon vannak érintve. Éppen az ad különös aktualitást ennek a mostani konferenciának, hogy ezekben a percekben az Európai Unióban egy nagy vita zajlik arról, hogy egész Európában kötelezővé tehetik-e az orvosoknak, az egészségügyben dolgozóknak, hogy mostantól kezdve nincs lelkiismereti szabadság. Tehát sajnos úgy tűnik, hogy egy olyan Európában, amely egyébként is süllyed demográfiai katasztrófa felé ruhan, ezt ma már mindenki tudja, mégis ez a öngyilkossági hajlam nyer talán, reméljük, hogy nem, de hát az a veszély fenyeget, hogy holnap vagy holnap után az összes katolikus orvos, vagy minden olyan orvos, aki az életet eddig védte, mondjuk a hippokratészi elvek alapján, az az utcára kerülhet. Ez egy tragédia lenne.
A lelkiismereti szabadság megtagadása hogyan függ össze Európa alapelvével, a demokráciával?
Én azt gondolom, hogy azzal az Istentől kapott szabadsággal függ össze, aminek nem feltétlenül a szabadság, mint egy politikai kategória fogmérője, hanem az a belső lelkiismereti szabadság, amelynek egyében az ember az élet védelmére, az élet továbbadására, gyógyítására kötelezett, hiszen egész Európa hagyományában, visszatérve megint csak a hippokratészi esküvre, tehát egy egész 2000 éves hagyománynak a sudba vágásáról lenne szó, és ebben az értelemben azt a hitet, tehát a keresztény a katolicizmusunkat ütik arcul, amelynek jegyében Európa is megszületett.
Európa azonban kezdi elfelejteni keresztény gyökereit, és ez a pluralista, sok vallású társadalmakban egyre inkább megmutatkozik a gyakorlatban is. Tehát elképzelhető az, hogy például egy muzulmán orvos is hitéből fakadóan megtagadja az abortuszt, akkor ez őre ugyanúgy vonatkozna.
Ez abszolút vonatkozik, és nagyon érdekes, hogy azoknak a nemzetközi vitáknak a szinterein, amelyeken ezek a viták lezajlanak, tehát mondjuk az ENSZ-ben, ott nagyon érdekes módon a Szentszék, a Vatikán az, amely az élet mellett leteszi, következetesen is folytonosan a voksot, és persze a katolikusok, és az iszlám államok képviselői, mert az egyisteni jegyében ők is tisztelik az életet. És ilyen értelemben bizony szövetségeseknek kellene tekinteni iszlám fele barátainkat. Az iszlám ereje nem abban van, hogy modern haditechnikákkal kezdi maga alá hajtani a világot, hanem az iszlám ereje, ezt már mindenki tudja, az iszlám anyaméhekben van. És amennyiben a keresztény nők nem adnak helyet a teremtésnek, természetesen a keresztény férfiakra is vonatkozik, amennyiben a teremtés szent feladatát nem hajtják végre, akkor nagy-nagy bajnak nézünk elébe, és ezt a bajt kellene megelőzni. Minél előbb fölébredni papoknak, laikusoknak, és minden olyan intézménynek, amelyben van egyfajta csöpp a reményre, az életre, az út, az igazság és az élet jegyében.